séta bölcsödejem körül. Szülőföldünk bennünk élő kincsei.
Hegedűs Kolos ferences szerzetessel, a rend korábbi provinciálisával beszélgetünk gyermekkoráról, arról a faluról, amelyben nevelkedett, ez a Mátra aljában lévő Markasz község, és egy olyan szerzetesről fog ő szólni, akinek hivatását jelentős részben köszönheti, egy szalajtott barátról. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok.
Volt egy testvér, egy ferences atya, akit úgy hívtak, hogy Szabó Dávid. Marianus szerzetes volt, és Nagykanizsáról, az ottani rendházból, amikor az oszlatás megtörtént, ő is vándorbotot fogott a kezébe, és vagabundus módjára elindult az országban, hogy tegyen valamit a rendért. És Markazon kötött ki, Heves megyébe, és ez a markazi léte, érdekes, összekapcsolódott, összefonódott azzal, hogy én is oda kerültem.
Markazon nőtt fel, ott volt kisiskolás, ugye?
Úgy van. Általános iskolát, negyedik osztálytól kezdve ott végeztem. Előtte Budafokon laktunk, de onnan el kellett költözni, és idejöttünk, az én nagyapám élt ott, egyedül, és ebben a minőségében nekünk felajánlotta, hogy vele együtt lakhatunk. Ez az atya, akit Dávid atyának hívtak, ez a Dávid atya azt mondta magáról az első bemutatkozó beszéden a templomba, amikor hát be kellett mutatkozni a hívek előtt. Azt mondja, Dávid vagyok, király és próféta, és a legfontosabbat most hallgassátok meg, szalasztott barát. Én, mint szalasztott barát vagyok itt, és vállalom azt a tevékenységet, vállalom azt a ige hirdetést, amelyre az Isten meghívott engem. Lelkesedtünk érte. Az ő hittanórái arra épültek fel, hogy a szentek életén keresztül mutassa be tulajdonképpen az egyháznak a tanítását. És így lettünk első áldozók, így készített fel a bérmálkozásra. Ő volt az, aki a hittanórákra tanítás után jött, rögtön kapcsolódóan volt a hittanóra, hogy milyen sokan voltunk annak ellenére, hogy ez nem volt kötelező. A gyerekek mehettek volna haza, vagy játszani, vagy bármit csinálhattak volna, de olyan élvezetesen tudta mesélni a szentek élettörténetét, hogy mindenki, a többség ott maradt. Minden szent előfordult, olyan szépen mesélt, és mindig tanított valamit. Na most ezt tanuljátok meg ezt a verset, most tanuljátok meg ezt szó szerint, és utána ezeket föl kellett mondani. Úgy jelentkeztünk, majd kiestünk a padból, hogy hagyd mondhassuk a történetnek azt a részét, amit ő feladott megtanulni. Lelkesedtünk érte, meg kell mondanom, rajongtunk érte. Ő a szegényeket nagyon szerette, és különösen azokat a szegény minisztránsokat, mint amilyen én is voltam, igyekezett mindig valamivel lelkesíteni, valamivel ellátni, például a habitusából készített nekem, ez volt az első beöltözésem, egy öltönyt, egy barna öltönyt.
A habitusából, amit nem hordhatott, lévén egyházmegyei keretbe került át. Igen. Markazon ő plébános volt akkor, vagy
nem,
csak kisegítő?
Csak káplán volt, káplánként működött, de az is csak titokban. Hivatalosan ő kántorként volt alkalmazva.
De ez gyönyörű, hogy a habitusából, ami a legkedvesebb erekjéje lehetett volna, és őrizgethette volna, hogy hát, ha egyszer még szükség lesz rá, és magára húzhatja, egy szegény minisztránsnak öltönyt csináltatott.
Nehéz beszélni meghatódottság nélkül erről az időszakról. Ez az időszak volt az, aminek a során én magam is feltöltöttem. Ő volt az, aki felhívta a figyelmemet arra, hogyha nehéz is az általános iskolában, mert a vidék az egy elzárt valóság volt. Ott az igazgatónak, a tanácselnöknek, a TSZ elnöknek volt igazán szava, és sok mindent keresztül vihettek, és ebben sokan belerokkantak. Az életük rokkant bele, és hát keresztül lehetett húzni egy-egy diáknak a jövőjét meg lehetett akadályozni, hogy az álmait megvalósítsa.
Meg tudták akadályozni a tovább tanulást.
Így van. Na most ő volt az, aki azt mondta, hogy az ő rendtársai közül ott vannak Esztergomba, a Ferences gimnáziumba, hát oda felvételizünk, és elvitt engem. És sorba járta a tanárokat, és az ő rendbéli Mariánus rendtársait, tanárrendtársait, és azt mondta, hogy elhoztam a mi Jancsi fiunkat, mert engem keresztnéven Jánosnak hívnak, Hegedűs János vagyok, és elhoztam, és legyetek rá figyelemmel, nehogy elkalódjék ez a gyerek. Voltak tanárok, akik teljesen megharagudtak rá, hogy protekciót kér egy diáknak a számára, és amikor leérettségiztem, akkor fogta magát, és elment, és megköszönte mindegyiknek, hogy figyelemmel volt a Jancsi fiúra, és azt mondta a legkeményebb, legkarakánabb Sándor atya, aki matematikát tanított nekem, és örültem, hogy tanítványa lehettem. A Félix atya volt az, aki fizikából tanított engem. Ezek közül a Sándor atya azt mondta neki, nem volt rá szükség. A protekcióra nem volt szükség. Amit tudtam, azt magamtól tanultam, és nem igényeltem azt a fajta protekciót, amire manapság az emberek gondolnak.
Még az öltönyre hagyj kérdezzek rá, amikor bevonult a gimnáziumba. Ebben az öltönyben ment?
Nem ebben az öltönyben, mert azt kinőttem. Olyan büszkén hordtam, mint a ferencesek a rendi ruhájukat.
Szélne keresztet ferences, aki Markazra került, Dávid atya.
Szívesen beszélek róla, mert sok élményem kötődik hozzá. Két dolgot tudott. Az egyik dolog az, hogy az igét tudta hirdetni, hittanórákon és a Szentmise prédikációiban egyaránt. A másik, amit tudott csinálni, az pedig orgonált. Megvolt az orgona végzettsége, és ő volt az, aki utána nem csak papként jelentkezett be egy-egy plébánián a plébánosnál, hanem mint kántor. Mint kántor megvolt a maga elve. Nem kell arra gondolni, hogy tuttiba játszott az orgonán, hanem sokkal inkább csendesen. Ő kísérte az éneket. Nem vezette, hanem kísérte az éneket. És bátorította a híveket, és ott Markazon, ahova került, mint szalasztott barát, ott szerettek énekelni az emberek, tudtak énekelni, és ő szépen aláfestett az orgonával a hívek énekének, és ezt rendkívüli módon szerették. Olyan énekeket szedett elő, amelyek csak kézzel írott füzetekbe voltak meg a híveknek, és ő mindig érdeklődött, elment családlátogatásra, és érdeklődött arról, hogy milyen éneket tudnak. És akkor ők elmondták azt, hogy miért. Azt mondja, hát akkor majd megpróbáljuk a misén. Olyan csendesen, álmosan beszélt mindig, de nem volt álmos, de álmosan beszélt, andalítóan inkább így mondom. Dávid atyának az volt a szokása, hogy a minisztránsokat összefogta. Szeretett kirándulni is. Lássunk világot, Markazon szakadjunk ki egy kicsit, és nézzük meg, hogy milyen a világ. Ezt úgy szokta megcsinálni, hogy az ő egykori provinciálisa Burka Kelemen, akinek a provinciálisága akkor kezdődött, amikor én születtem, és 3 évig tartott, tehát 45-től 48-ig. Amikor megtörtént az oszlatás 1950-ben, akkor utána ő elhelyezkedett, de nem mint pap, hanem mint fűtő. Egy kazánházba volt fűtő, egy gyárnak a kazánházába. Ő volt az, aki helyettesítette a Dávid atyát Markazon, és miközben ott minden el volt látva, mert jól megértették egymást a Tasi Ferenc apátúrral is, apát plébános úrral is, addig mi világot láttunk. És így kerültünk fel az egyik alkalommal Budára, és pedig az angol kisasszonyoknak a templomába, ahol Bárány Anzen volt a plébános.
Az ugligeti angol kisasszonyok?
Az ugligeti angol kisasszonyokról van szó, oda Bárány Anzen, mivel volt szabad ideje, legalábbis ő úgy gondolta, ezért kutyákat tenyésztett, méghozzá pulikutyákat. És természetesen, hát akkor, amikor egy minisztráns társammal együtt mentünk, én nagyon féltem a pulikutyától, mert az hamis. Mondták nekem, mert vigyázni kell, mert hamis. Utána a Dávid atya megmutatta azt, hogy hogyan kell leszerelni a hamis kutyákat. Oda ment hozzá, szépen belenyúlt a szőrébe, becézgette, mesélt neki, és egyszerűen megjuhászodott a kutya. Ez volt a szerencsénk, mert így szabadon közlekedhettünk a plébánia udvarában, területén, kertjében, a pulik nem bántottak.
Ez újságcikk címnek is blikfangos lenne, hogy a bárány pulikat tenyészt.
Nagyszerű. Hát én erre nem is gondoltam. Ilyesmi nem jutott volna nekem eszembe, de hát egy újságírónak ez természetes, igen, hogy eszébe jut.
Tehát a bárány kitenyészti azt a jószágot, amely majd vigyáz a bárányra.
Úgy van. Hogyan is éltünk mi? Ő szerette azt, hogyha fölkerekedünk és ebédtáján elmegyünk valamelyik vendéglőbe étkezni.
Dávid atya.
Mert akkor ott volt a Szép Ilona vendéglő, ami még talán most is létezik.
Igen, ott a remíznél, ahol a villamosok laknak.
Úgy van, a remíznél. És miután sütött a nap, mert ez mindig nyári iskolaszünetben voltak ezek a kirándulások, kint helyezkedtünk el a kertben. És ott volt egy idős házaspár is. És figyelte a házaspárt, de persze mi ezt nem vettük észre, mert olyan önfeledten tudtunk egymásnak örülni és egymással beszélgetni, és megkérdezi a Dávid, hogy no, ti mit rendeltek? És akkor próbáltuk mondani azt, hogy ácsi, nem így megy a dolog. Itt van egy étlap, tessék megnézni és tessék választani. És persze az idős házaspár figyelte, hogy mi fog itt történni. Na és akkor utána jön az ital, mit rendeltek magatoknak? És hát mi ugye limonádét rendeltünk, akkor az volt a divat, és két nagy pohárral, korsóval mondhatnánk így, rendeltünk bambit, mert szomjasak voltunk a melegtől, és fogta magát a Dávid atya, és ő is bambit rendelt. Erre, mikor kifizettük a cekket, megyünk szépen, mi előre mentünk a minisztráns társammal, és ő pedig lassan szedelőzködött, és oda megy hozzá a házaspár. És azt mondja, hogy olyan nagy élményt szerzett nekünk azzal, hogy szintén bambit rendelt. Én még ilyet nem láttam, hogy egy édesapa lemond a gyerekei kedvéért a szeszes italról, és bambit rendel saját magának is. Hát ezzel olyan nagy örömet okozott a Dávid atyának ez a megjegyzés, hogy utánunk sietett, és elmondta nekünk is, hogy ez az idős házaspár mit látott bennünk, hogy ez a család hogyan is étkezik egy asztalnál a Szent Ilona vendéglő kert részletében.
Hányban lehetett ez?
Ez 58 nyarán. Akkor volt ez, és hát aztán utána elmentünk a Vidámparkba, elmentünk az állatkertbe, szóval mindent megnéztünk, ami érdekes lehet egy gyereknek a számára, és ezt ő annyira, de annyira fontosnak érezte. Lássátok, nézzétek meg, az Isten világa milyen. Utána elmentünk Veszprémbe, a viadukton keresztül mentünk, és utána lementünk a patakhoz, a sétpatakhoz, mert az nem folyó, csak egy patak, de hatalmas viadukt vezet át rajta, és felülről lenéztünk, és láttuk, hogy éppen látunk valami kis patakocskát ottan folydogálni, aztán lementünk. Hát azért mégiscsak nagyobb lentől nézve ez a sét, igen, mint fentől nézve.
Falusi gyereknek ez óriási élménysorozat lehet, nem? Markazról eljönni, és étteremben, étlapról rendelni, állatkertbe eljutni, Vidámparkba eljutni.
Mindig erről beszéltünk a minisztráns társammal együtt, nagy élményt jelentettek. fordult a kocka, és elhelyezték Markazról, és pedig Kunszentmártonba. Kunszentmártonba, ahol a karmelitáknak volt kolostora és templomocskája, és ebben a kolostorban és templomocskában volt ő, és mindig, miután engem már később pappá szenteltek, engem hívott mindig lelki gyakorlatra, amit a híveknek tartottam, és a Karmelhegyi Boldogasszonynak az ünnepén, július 16-án mindig ott voltam, és a körmenetekkel, mindennel egyetemben engem bízott meg, és ő csak ballagott ottan, öregesebben, idősebb korra jellemző módon, és próbálta a híveket noszogatni, énekeljenek, kedves.
Markazon még éppen, hogy megtűrt kántorként regisztrált kisegítő volt. Kunszentmártonban már egyházmegyei keretbe került?
Már Markazon is oda került. Kint volt, úgy nevezték az államegyházügyi hivatalnak a megyei titkárát, hogy bajuszos püspök. Hát egyik alkalommal kijött a bajuszos püspök a Tasi Ferenchez, és a Tasi Ferencnek azt mondta, hogy Feri bácsi, talán tegeződtek is, de erre nem vagyok biztos, nem emlékszem pontosan. Feri bácsi, valami rosszat hallottunk felőled. Azt mondja erre az apát úr, rosszat? Legalább sokat? Azt mondja erre a bajuszos püspök, hogy nem sokat, de az éppen elég, amennyit hallottunk. Na és miről van szó? Arról van szó, hogy itt nálad, ebben a plébánián, ebben a templomban feketén misézik valaki. Kántornak van bejelentve, de ő feketén misézik is. És hívek előtt, tehát nem csak úgy magába, titokba, hanem teljes egészében, szabadon és nyíltan. Erre fel huncut volt a apát úr, és azt mondta neki, nem feketén, barnán misézik. Mert hogy ferences ezért, hát barnán misézik. Hát jó is volt ez. Elment, hazament a bajuszos püspök, és elkészítette a bejegyzést, tehát inkardinálhatták már ott Markazon is, és szabadon nyugodtan misézhetett a hívek előtt is. Prédikálhatott, misézhetett, mindent csinálhatott. Az érdekes az volt, hogy valaki elkerül egy faluba, ott először kántorként dolgozik, havi 85 forintért, ez akkor annyi volt, ő ezeket elrakosgatta a nyári kirándulásra, hogy legyen, amikor ő a minisztránsaival megy, és azok a minisztránsok voltak mindig kiválasztva, akikben ő fantáziát látott, hogy hát, ha lesz belőle pap. És róla lehet azt mondani, hogy ahol megfordult, minden honnan volt papjelölt. Nem sajnálta senkitől azt, hogy ő segíti őket, támogatja őket, és hogyha nem lesznek papok, nem arról volt szó, hogy papok lesznek mindenki, aki csak ott van, hanem arról, hogy közülük legyen valaki, ha lesz. És ezt mindig ő meg tudta érezni, szimata volt hozzá, hogy kiből lesz, és azt nagyon szerette. Úgyhogy amikor én felmentem a szobájába, akkor mindig tudta, hogy szeretek sakkozni, de nem nagyon tudok. Leültünk sakkozni, és amikor már azt mondta, hogy hát azért sakkjáték, hogy sakkozunk. És akkor, na, akkor tudtam, itt van 2-3 lépés, és én mattot kapok.
Egy picit térjünk vissza az ő ferences csuhájára. Nem hordhatta, ugye?
Csuhát egyáltalán nem hordhatott. Úgy reverendát azt hordhatott, miután inkardinálva lett az Egri Egyházmegye paptestületébe. Csuhát azonban nem hordhatott, viszont őrizte a szekrényébe.
Egy darabig?
Egy darabig őrizte, mert utána gondolt egy merészet és nagyot, és látta azt, hogy mi hatan lévén a családban, édesapámnak nagyon kevés volt a fizetése, össze-vissza 962 forint volt a havi fizetése, és ebből kellett megírni édesanyámnak minden szépen beosztani, hogy még a hónap végére is maradjon. És akkor ő látta azt, hogy mindig ugyanabban a ruhában megyek, erre fogta magát, és felajánlotta, hogy ezt a habitust megmutatta először, maga elítette, úgy szépen végignézett rajta. Én megállapítottam, hogy ez nagyon szép ruha lehetett. és utána, hogy még jobban mutassa azt, hogy ezt mennyire becsüli és tiszteli, fölvette a kedvemért, és azt mondta, na és mit szólsz hozzá? Hát mondom, nagy öröme lehet annak, aki ilyen ruhába járhat. És erre fel azt mondta, szeretnéd ilyen ruhát felvenni? Mondom, szeretnék, de ilyen méret nincsen, mint amilyen én vagyok. Hát nem is ezt a méretet kapott, hanem ebből csináltatok neked egy öltönyt.
És ez a ferences csuha aztán nagyobb méretben viselete lett egy évtized múlva körülbelül.
64-et írtak, amikor én jelentkeztem a ferences rendbe. Dávid atya 89-ben halt meg. A neve napján halt meg. Én tulajdonképpen Egri Egyházmegyében voltam kispapjelölt, és támogatott is engem az Egri Egyházmegye, mert a havi díjat megfeleztük, és a felét az Egri Egyházmegye fizette utánam. A másik felét nem a szüleim, hanem a Dávid atya, ő vállalta magára. Hogy mit spórolhatott azért, hogy nekem ezt a fél kollégiumi díjat ki tudja fizetni utánam. És Karácsonyi Aladár atya volt a hittanárunk. Az Aladár atya ezt mind megtudta, és azt mondta, hogy hát akkor majd visszafizeti a Dávid atyának a rend azt, amivel ő engem 4 éven keresztül támogatott. De a Dávid atya erre nem tartott igényt, sőt, mi több, örült neki, hogy olyas valaki után fizethetett tandíjat, akiből végül is pap lesz.
És ferences.
És ferences. Érdekes volt, a Tasi Ferenc apát úr a Dávid atyával annak idején úgy meghányták, vetették adott esetben az én sorsomat. Tasi Ferenc apát úr azzal próbált engem az egyházmegyé felé irányítani, hogy azt mondta, azzal próbált csalétet dobni felém, hogy kimehetek Rómába, és ott készülhetek ösztöndíjasként a papi életre. De hát azt mondtam, hogy én nem megyek Rómába, én ferences akarok lenni.
Hegedűs Kolos atyával Markazi gyermekkoráról beszélgettünk, és kedves lelkipásztoráról, Dávid atyáról, akinek közvetítésével eljutott az esztergomi ferences gimnáziumba, majd ő maga is ferences szerzetes lett. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.